3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Már több mint 23 ezer cég, köztük jelentős számú turisztikai szereplő igényelte az új fix 3%-os kamatozású vállalkozói hitelt, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára. Szabados Rihárd kiemelte, a kormányzat egy 5+1 elemből álló, összesen mintegy 100 milliárd forintot megmozgató akciótervet dolgozott ki a vendéglátóvállalkozások, közöttük a cukrászdák támogatására. Ennek hatására az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentációs adóterhek csökkentek, megfelezték a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértékét, kiterjesztették a felszolgálási díj kedvezményes adózási feltételeit, kedvezményes hitelt kínálnak a kisfaludi programon keresztül, továbbá az adminisztrációs terhek is csökkennek, hangsúlyozta az államtitkár. A kormány arról döntött, hogy mintegy 7 milliárd forinttal megsegíti a tejtermelő gazdákat. A következő 3 hónapban minden liter tej után 15 forint felárat fognak fizetni támogatásként a gazdáknak, ezt mondta az agrárminiszter a Facebook oldalára feltöltött videójában. Nagy István kiemelte, a támogatást a termelőknek nem kell külön kérelmezniük, arra azon termelők automatikusan jogosultak, akik a tavalyi kérelmük után is részesültek a nemzeti tejtámogatásban. A miniszter hozzátette, ezen támogatás kiegészíti a tavaly évvége óta kifizetett mintegy 38 milliárd forint célzott tejtámogatást. Nagy István közölte, a termelők a támogatást legkésőbb április első hetében megkapják. Nem drágult a tojás az előző évhez képest, húsvétra körülbelül a tavalyi áron vásárolható meg, ezt közölte az Agroinform. Elemzésük alapján a ketreces tartásmódból kikerülő tojásfogyasztói átlagára 90-95 forint, a mélyalmos 100-110 forint között alakulhat az ünnepi időszakban. A húsvéti keresletnek körülbelül a háromnegyedét fedezi a belföldi termelés, tehát behozatalra is szükség van ilyenkor, írja a közlemény. Európai szinten a tojás előállítás súlypontja a kontinens középső és keleti részére tolódott. Lengyelország valóságos nagy hatalommá vált az utóbbi 10 évben, fogalmaz az Agroinform. Mint írják, Magyarországon nem volt ilyen emelkedés, jelenleg 8-8,5 millió tojótyúk, évente mintegy 2,5 milliárd tojást ad, ám a termelés stabilizálódott és korszerűsödött, a belföldi állományok több mint 90%-át professzionális, 5000 főnél nagyobb gazdaságok tartják fenn. Megkezdődik március 23-án a Millió Lépés 11 hetes kihívása, Magyarország egyik legnagyobb mozgásra ösztönző közösségi programja, ezúttal a női egészségre irányítja a figyelmet a Gyerünk Anyukám szlogennel, közölte a szervező, a Magyar Szerv Átültetettek Szövetsége. A közlemény szerint a rendezvény, amely az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság támogatásával valósul meg, célja, hogy a Millió Lépés applikáción keresztül a mozgás népszerűsítése mellett felhívja a figyelmet a nők egészség megőrzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, miközben 100 iskola ismét lehetőséget kap 1 millió forint értékű sporteszköz beszerzésére. A résztvevők egy-egy iskolát támogatnak lépéseikkel, a kihívás végén 100 iskola nyerhet 1-1 millió forint értékű sporteszköz támogatást, ebből 50 nyertest azok közül sorsolnak ki, akik még soha nem nyertek, 50 nyertest pedig az összes résztvevő iskola közül, így minden intézmény számára adott az esély a nyereményre, áll a közleményben.
Mikor az első forró délután, szürkékkel játszik. A hullámzás adja most az ütemet. A tó és az ég éppen tétovázik. Milyen röfese színeket.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Ván Benyámin református lelkész életét ismerhetik meg, Kis Kunhalas és Látrány ikonikus lelkészéről Végső István történésszel beszélgetünk.
Ravasz László fel is függeszti Ván Benyámint a 20-as évek közepén egy rövid időre. Úgyhogy ilyen szempontból azért eléggé, hogy is mondjam, tehát konfliktusos és megosztó ember is volt, amellett, hogy nagyon sokan szerették, nagyon sokan kedvelték, ő azért egy megosztó figura volt, és ő, aki általában mindig az adott kormányzattal, politikai rendszerrel és éppen az adott egyházi vezetőivel általában mindig volt konfliktusa, mert ő úgy gondolta, hogy nem ezek a polgári törvények, nem a egyházak által hozott törvények, hanem a Biblia az, ami útmutató, és a természet felé kell fordulnunk, és az emberek felé kell fordulnunk. Tehát, hogy ő neki azért teljesen más volt a, úgymond a hangneve, én azt gondolom, mint nagyon sok papnak vagy lelkésznek a korszakban.
Mai vendégünk tehát Végső István történész, Ván Benyámin református lelkész életéről beszélgetünk vele. Tartsanak velünk ma is!
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél a sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Mindig elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Száz virág, ha megtalállak téged.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Volt olyan beszélgetése, ami két napig tartott. Mesél Iván Benyámin református lelkészről Végső István történész. Ván Benyámin kiskolhasi származású, Budapesten kezdte, majd pápán végezte el a teológiát. Ravasz László püspök 1926-ban felfüggesztette, de végül folytathatta lelkészi munkáját. Testvére Ván Zsuzsanna áttért katolikusnak, sőt szerzetes rendet alapított. Ván Benyáminban is ott volt a katolizálás gondolata, de végül élete végéig megmaradt reformátusnak. Ám korát megelőző ökumenikus nyitottság jellemezte, Napra forgók című könyvét állítólag Prohászka Ottokár katolikus püspök segített kiadni, ám ezt források nem bizonyítják, meséli Végső István. Vele beszélgetünk tehát Ván Benyámin református lelkészről, aki 1985-ben hunyt el. Mai vendégünk tehát Végső István történész, Ván Benyámin kutatója. És hát azzal a kimeríthetetlen kérdéssel kezdeném, hogy ki Ván Benyámin, de úgy értem ezt a kérdést, hogy egy kicsit határoljuk körül, hogy milyen városban, milyen közegben, hova képzeljük el az ő életét, aztán beszélünk a részletekről.
Ván Benyámin egy kis kóhalasi, halasi református családnak a sarja. A Ván család maga már a 17. században is kimutatható Kiskóhalason, a 17. század elején telepítik újra Kiskóhalast a török korban. A török korban egy időre elpusztul a város, akkor még valószínűleg katolikus lehetett Halas városa, a középkori Halas, de amikor a 17. században újra telepítik, akkor már elsősorban főként a legjobb tudomásunk szerint dél-dunántúli reformátusok, illetve reformátusok érkeznek a városba, és illetve kezdve mondjuk azt, hogy Kiskóhalas, Halas egy történelmi református város gyakorlatilag, a 17. századtól kezdve. Na, innentől kezdve már a Ván család is jelen volt a városban. Ők általában nem is a legmagasabb pozíciókat foglalják el, tehát nem főbírók. Általában azért mégiscsak jelentős gazdacsalád, presbitériumi tagok, tehát hogy jelen vannak a város életébe. Jelentősen, ugye nyilván több ágon is futnak Vánok, illetve több Ván család is van. Igen, jól beágyazott családról beszélünk egyébként, tehát mindenki ismeri őket természetesen, és a Vár Benyám is, akiről fogunk beszélni, ő is egy ilyen családból származik, viszont ő egy kevésbé tehetős ágból, tehát az ő szülei azért nem voltak olyan komoly gazdasági háttérrel rendelkezők, de mégiscsak számon tartották őket, főleg azért, mert Ván Benyáminnak az édesapja, Ván István, ő presbiter is volt, tehát egy vallásos családról beszélünk, így is tartják őket számon, egy nagyon vallásos, református családból származik, ahol 7 gyermek született, Ván Benyámin volt az 5. gyermek, aki megszületett, 1892. április 7-én látta meg a napvilágot Kiskunhalason, és hát innentől kezdve indul meg az ő élete, és majd a későbbi lelkészi pályafutása.
Na most a családhoz még annyit gyorsan hagyd tegyünk hozzá, hogy a hűséges hallgatóink azok pár hónappal ezelőtt hallhattak egy beszélgetést Ván Zsuzsannáról, ahol szerintem szóba került Ván Benyámin, de hogy akik nem hallották azok kedvére, akkor egy kicsit ilyen bulvárosan teszem fel a kérdést, hogy hogy lehet a testvére egy katolikus szerzetes rend alapító szerzetes nője?
Igen, tehát akkor azért, hogy beszéltünk Ván Zsuzsannáról szerintem elég kimerítően, és nem árulok el nagy titkot, de Ván Benyámin is egy kicsit megremegett ennek kapcsán, tehát hogy ő is egyes vélemények szerint kokettált a katolikus hitre való áttéréssel, de végül ez ugye nem történik meg. Ugye Ván Zsuzsanna a legkisebb gyermek így a 7 testvér közül, tehát és itt van egy nagyon komoly báty-hug kapcsolat, és ők nagyon nagy hatással vannak egymásra, természetesen, mivel idősebb a Ván Benyámin, ő van nagyobb hatással a Zsuzsannára, aki viszont ugye áttér végül a katolikus hitre. A Ván családon belül éppen akkor egyébként, ez nem is volt annyira ritka, de az egy vegyes házasság miatt, egy unokatestvérikus Ván Eszter áttért akkor éppen a katolikus hitre, de nyilván a házasság azért az mégiscsak egy másik ok. A Ván Benyámira korszaknak a nagy hatású katolikus beszédmondói, írói voltak hatalmas nagy hatással, és hát ezért hát úgymond kikacsint egy kicsit azért a református hitből, de végül a Ván Zsuzsanna pedig mégiscsak hatása alá kerül. Főleg a budapesti katolikus élet az oka ennek. Maga Ván Benyámin sokat jár Budapesten, mert hát ugye itt járt ráadásul teológiára is. Ván Zsuzsanna viszont kisgyermek korától, mert egy kicsit betegesebb volt, őt jobban szerették volna a szülei, hogyha közelebb van szakszerűbb gyógyászati eszközökhöz, gyógymódokhoz, orvosokhoz, őt már hamarabb Budapestre költöztetik, és Ván Zsuzsanna sokkal közelebb van ezáltal a katolikus templomokhoz, a katolikus hithez itt Budapesten. Ván Benyámin meg csak idézőjelben feljár, és hát Prohászkotokától kezdve valószínűleg Banga Bélán keresztül, Bucskai apáton át, mindenki hatással van rá, sokat olvasnak valószínűleg a katolikus hitről, és hát ennek ez a magyarázata, de Ván Benyámin végül mégsem fér át. És hát ő mégiscsak református lelkész marad, és azt gondolom egy komoly pályafutás, és nagyon komoly hatással volt ő a saját gyülekezeteire, hát nem kevés gyülekezetbe szolgált egyébként Ván Benyámin, de erről majd még gondolom mindjárt beszélünk.
Igen, kezdjük is el. Hol gondolja, hogy a legnagyobb hatást ért el? Otthon, Kiskunhalason?
Ez az izgalmas, hogy is, azt kell mondanom, hogy is, ő ugye Halason érettségizett 1912-ben, majd pedig a tanulmányait a budapesti és később a pápai teológián végezte. Hát ennek is megvolt az oka, hogy Budapesten állítólag kicsapták. Ezek inkább csak legendái vannak, hogy miért csapták ki, akkor is már konfliktusba kerül egy-két tanárával, és hát inkább úgymond átjelentkezik inkább pápára, és végül is ott végzi el a teológiát. A lelkészi vizsgát 1919. októberében tette le, ekkor Kiskunhalason segéd lelkész, a nagy hírű Szilárdi Áron református lelkész, lelkipásztor, MPA tag, nyelvész mellett. De ő maga, mint segéd lelkész, először Nagycsepelyre kerül a kiskunhalasi szolgálata után, 1921-ben, de ebben az évben már rögtön át is kerül Látrányba, és Látrány az, amire hatalmas hatással van. Ott először egy 3 évet tartózkodott, 1921 és 24 között, majd pedig visszakerül 1927-be, és utána pedig 10 évi Látrányban szolgál, akkor már nem segéd lelkészként. És az egy nagyon döbbenetes élmény számomra is, hogy a látrányaiak Annak ellenére, hogy azért nagyon távol van már ez a 1920-as és 30-as évek. A látványok a mai napig gyakorlatilag hát ódákat zengnek Vámbenyáminnal a kapcsolatban. Tehát, hogy azon kívül, hogy 1937-ben sírva engedik el az ő kezét, miután ott befejezték a szolgálatát, ezen kívül a mai gyülekezet is úgy emlékszik rá, mint a legnagyobb lelkészre, a legnagyobb hatású lelkészre. Azt kell tudni, hogy Vámbenyámin amellett, hogy nagyon szerette a természetet, nagyon szerette a növényeket, nagyon szerette a saját házi állatait, amellett ő a gyülekezetében is, hát gyakorlatilag ő egy ilyen, hogy most ilyen nagyon csúnyán mondjam, ilyen non-stop lelkész volt, tehát hozzá bármikor be lehetett, szó szerint bármikor be lehetett kopogtatni a parókiára, bármikor, ez azért azt is mondta maga után, hogy az ember azért belekeveredett olyan beszélgetésekbe vele, hogy lehet, hogy este bekopogtatott, és csak hajnalban tudott eljönni tőle, mert vele aztán lehetett beszélgetni, és ezzel kapcsán kis kunhalason is megmaradtak anekdoták, de látrányban is nyilvánvaló módon. Tehát ő vele lehetett beszélgetni, vele lehetett úgymond hitvitázni, bármiről, tehát ő egy hatalmas művetségű, nagyon nagy olvasottságú ember volt, természetről, hitről, általában emberekről, Bibliáról, bármi előkerült, ő azonnal tudott reagálni, őnek azonnal volt véleménye, tehát úgy kell elképzelni, hogy ő ennek élt. Ugye nem volt családja, nem házasodott meg, gyakorlatilag neki a gyülekezet volt a családja, és velük foglalkozott. Tehát számára ez a szolgálat egy valódi hivatás volt, egy olyan életvitel, amit ő úgy gondolt el, hogy a nap 24 órájába kell művelnie, hogyha már erre a hivatásra lépett, erre a szolgálatra. Úgyhogy látrányban is számos volt hagyott, a mai napig is emlékeznek rá, tehát a mai gyülekezet is szívesen emlékszik rá. Egy-két ilyen közösségi oldalon látom is, hogy megosztanak a mai napig vele kapcsolatban régi fotókat. Úgyhogy látrányban is, illetve Kiskunhalason is nagy hatása volt Vámbenyáminnak.
És Kiskunhalason ez miben mérhető le, vagy miben mutatkozik meg ön szerint?
Egyfelől ugye nyilván Kiskunhalason megmaradtak az oldalági családtagok, tehát a Vánok, a Ván család a mai napig is őrzi az ő emlékét, de nem csak a rokonai, hanem azok az emberek, azok a nagyon-nagyon idős emberek már, akik már nyilván már 80-90 évesek, gyerekkorukból emlékeznek rá, a többi, tehát hogy ő szívesen beszélgetett a gyerekekkel is, tehát ő engedjétek hozzám, ugye. Tehát hogy ő mindenkivel szóba állt, ő mindenkivel barátkozott, ő mindenkivel idézőjelben jóba volt. Kiskunhalason például, és ez lehet, hogy nem fog annyira tetszeni, hogy egy református fülnek, de ő például nagyon szívesen járt át a plébániára beszélgetést borozni a káplánokkal. A zsidó vagy izraelita hitközségben is számos barátja volt. Ott például a Grósz családban sakkpartnerei voltak. Tehát, és ez azt jelenti, hogy a ma élő 80-90 évesek, akik még emlékeznek mondjuk ilyen gyerekkorukból rá, hát valami hihetetlen, hogy beszélek róla. Mondom, csak elsírják magukat helyenként az idősek, mert nyilván az a gyerekkorukra emlékezteti őket, hogy még a Vámbénivel tudtak beszélgetni, a Vámbéni ezt mondta, a Vámbénivel kapcsolatban ez meg ez a dolog hír lett. Voltak olyan beszélgetései, ami állítólag két napig tartott. Tehát valaki beült hozzá, és két nap múlva jött csak ki a parókiáról. Tehát, hogy valami hihetetlen hatású ember volt, és akkor nekem is legyen egy személyes élményem. Én már 80-as évektől hallottam, csak nyilván nem tudtam hova tenni ezt a szólásmondását a halasiaknak, hogy bámbéliznek bizonyos szituációkat az emberek. Hogy ki mondta, hol mondta, mit csinált, és akkor hát persze a bámbéli mondta. Tehát nem tudtam hova tenni ezt a bámbélit, aztán előbb-utóbb csak rákérdeztem, hogy ki az a bámbéli, és akkor elmondták. Tehát ez nem is Vámbenyáminnak emlegetik a mai napig sem egyébként Kiskunhalason az ő nevét, hanem Vámbéni, tehát Béni bácsi, ez maradt meg vele kapcsolatban. Tehát egy ilyen nagyon barátságos lelkész volt, aki ráadásul nagyon nagy tudású volt. Erre majd azért még egy kicsit térjünk vissza tényleg, mert neki az írói munkássága is nagyon komoly egyébként. A prédikációit például ő soha nem írta le. Ő fejből mondott mindent, ami megmaradt a prédikációiból, az annak köszönhető, hogy már akkor is volt egy rajongó tábora Halason is, és a halasiak a 30-as, 40-es és részben az 50-es években egyszerűen lejegyezték a beszédeit, és ezek megmaradtak. De ő maga szívesen írt is, És ezek is megmaradtak, és ebből is adtak ki egyébként a rendszerváltás után.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Végső István történésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 2 milliárd 400 millió forint állami támogatást írt jóvá a 2025-ös babakötvény befizetések után a Magyar Államkincstár. A jóváírások pénteken indulnak több mint 240 ezer gyermek start számlájára, közölte a kincstár. A közlemény szerint a kincstár februárban mintegy 15 milliárd forint kamatot írt jóvá a gyermekek start számláján, amely kiegészülve a most kifizetendő állami támogatással tovább gyarapítja a családok megtakarításait. A jóváírt állami támogatásokkal nincs teendő, mert azok automatikusan a babakötvénybe kerülnek, írja a közlemény hozzátéve. A következő kamatperiódusban a babakötvény 7,4%-os kamatot fizet majd. Jelenleg mintegy 450 ezer gyermek rendelkezik babakötvénnyel, és a megtakarítások összértéke megközelíti az 550 milliárd forintot, közölte a kincstár. Évente 500 000-an felejtenek el nyilatkozni a munkáltatójuknak az adókedvezményükről, ettől az összegtől természetesen nem esnek el az érintettek, azonban ahhoz, hogy megkapják a visszajáró összeget, az adóbevallási tervezetet ki kell egészíteniük. Ebben segít a Nemzeti Adó és Vámhivatal kisfilmje, hívta fel a figyelmet a NAV. Mint írják, már elérhetők a tavaly szerzett jövedelmeket tartalmazó SZIA bevallási tervezetek. A dokumentumot az e-SZIA oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az ügyfélkapu pluszra vagy a DÁP-ra. Lényeges, hogy a tervezet csak a NAV rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így azoknak, akik tavaly elfelejtettek nyilatkozni munkáltatójuknak a nekik járó kedvezményről, vagy más okból nem érvényesítették a kedvezményt évközben, ahhoz, hogy megkapják a visszajáró adót, ki kell egészíteni a szükséges sorokkal a bevallásukat, emelte ki a hivatal hozzátéve, a kiegészítéssel pedig nem érdemes megvárni a bevallási határidőt május 20-át, mert a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja a visszajáró összeget. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is fokozottan felügyelik a játszóterek és a játszótéri eszközök biztonságosságát, erősítette meg közleményében a hatóság. A fogyasztóvédelem szerint a vizsgálat indokoltságát a korábbi évek tapasztalatai is alátámasztják. Tavaly például a Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei 495 játszóteret és összesen 3659 játszótéri eszközt ellenőriztek. A játszóterek 33%-ánál és az eszközök 30%-ánál állapítottak meg jogsértést. A vizsgált játszóterek 18%-ánál az üzemeltető nevével és elérhetőségével megjelölt tájékoztató táblát nem vagy nem megfelelő módon helyezték ki. Jogsértés esetén a hatóságok megtették a szükséges lépéseket a hiányosságok megszüntetése érdekében, indokolt esetben pedig ideiglenesen megtiltották az érintett eszközök használatát. Tavaly összesen 18 millió 850 ezer forint összegű bírságot szabtak ki, idézte fel a közlemény. Elindult a 2026-os Virágos Magyarország versenyjelentkezési időszaka. A szervező bizottság, a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata, a Visit Hungary május 15-ig várja a települések regisztrációit az ország legnagyobb környezetszépítő kezdeményezésére, közölte a Visit Hungary. A tájékoztató szerint a 33. alkalommal útjára induló verseny már a nagyszabású mozgalommá vált, amely jóval túlmutat a virágos köztereken. A cél rendezett, élhető, fenntartható települési környezet kialakítása, a közösségek összefogásának erősítése és a környezettudatos szemlélet formálása. Idén a program egyik legfontosabb üzenete, hogy a környezettudatos gondolkodása mindennapi helyi tettekkel kezdődik. A szervezők a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig 5 települési kategóriában hirdetik meg a megmérettetést, amelyben az idén is részt vesznek a határon túli magyarajkú települések is. Több minisztérium és számos szakmai szervezet is értékes díjakat ajánl fel a versenyzőnek, írja a Visit Hungary.
Az időjárásról.
Pénteken változó mennyiségű fátyol és gomoly felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok valószínűek, néhol eső, zápor előfordulhat, az északkeleti, északi szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet térségünkben 10 és 15 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Én már nem mennék, hisz annyi mindent tehetnék, annyi minden lehetnék, én úgy maradnék. Pirkadattól nevetnénk, a csillagokkal szédülnénk. Mondd, mi ez az érzés, oly könnyű a légzés, hogy nincsen rá szó. Mondd, miért könnyed a lépten, kicsordul a szívem, de így van ez jó. Én már nem szeretném, a felhők felett elszöknénk, szembeszéllel keresnénk, én úgy maradnék, kéz a kézben vihetnénk, álmainkat idegen, te maradj még, de én már nem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Végső István történésszel, témánk pedig Ván Benyámé református lelkész. Ne menjünk el a mellett, amit most feldobott, tehát itt az írói munkára is, meg a nagy tudására is, akkor térünk, hogy mire gondol például azon kívül, hogy fejből prédikált.
Arra gondolok, hogy ő tényleg író is volt, tehát ő tényleg ilyen természeti képekben beszélt és írt, ez azért Ez nem egy üres pufogtatás a részemről, itt tényleg erről van szó, tehát hogyha ő bármit is le akart vezetni, abban biztos volt egy növény, volt egy állat, volt valami természeti kép. Ez oly annyira megragadt a Horthy korszakban, a két világháború közti időszakban, hogy ezekre az írásaira még a Magyar Természettudományi Társaság is felfigyelt, és tiszteletbeli tagjává teszik a társaságnak, pont erre hivatkozva, hogy ő így beszél, így ír, és így is él. És hogy ő a saját maga gondolatait, amit megfogalmazottak benne a hittel kapcsolatban, a Calvini úttal kapcsolatban, az egyházzal kapcsolatban, a katolikusokkal és reformátusokkal kapcsolatban, ő ezt egy könyvbe már nagyon korán, 1924-ben lefektette, Napra forgók című könyvét akkor jelentette meg, amiből aztán számos problémája adódott, mert az ökumenizmus azért az annyira nem volt népszerű még a két világháború között, mint mostanában szerencsére, és ő azért ebben a művében is kikacsintott a katolikus hit felé, hogy hát azért a katolikusok ezt meg ezt lehet, hogy jobban csinálják, mint a reformátusok. És emiatt ez magában az egyházterületen belül is voltak konfliktusai, perek is indultak vele kapcsolatban, ebben most hosszan nem mennék bele, őszintén szólva, de hogy problémái voltak ebből. És ráadásul a katolikus sajtó pedig fel is dicséri ezt a könyvet, és állítólag, bár ezt soha nem sikerül bebizonyítani, a Prohászka Ottokár maga segíti ennek a könyvnek a megjelenését, tehát ez is nyilvánvaló módon egy komoly konfliktus, ezért aztán még egy időre a szolgálat tétele alól Ravasz László fel is függeszti Várbenyám, mint a 20-as évek közepén egy rövid időre. Úgyhogy ilyen szempontból azért eléggé, hogy is mondjam, tehát konfliktusos és megosztó ember is volt, amellett, hogy nagyon sokan szerették, nagyon sokan kedvelték, ő azért egy megosztó figura volt, és ő, aki általában mindig az adott kormányzattal, politikai rendszerrel és éppen az adott egyházi vezetőivel általában mindig volt konfliktusa, mert ő úgy gondolta, hogy nem ezek a polgári törvények, nem az egyházak által hozott törvények, hanem a Biblia az, ami útmutató, és a természet felé kell fordulnunk, és az emberek felé kell fordulnunk. Tehát, hogy ő neki azért teljesen más volt a úgymond a hangneve, én azt gondolom, mint nagyon sok papnak vagy lelkésznek a korszakban. Ilyen szempontból gondolok arra, hogy ő azért egy nagy tudású, de megosztó figura volt, és egy konfliktusos személyiség volt már mennyelmi.
A felfüggesztésének mi lett a feloldása Ravasz László
esetében? Hát egy idő után, miután ezek a perek ugye elültek, és általában ezeket a pereket megnyerte a Várbenyelmi, az egyház is én azt gondolom, hogy felengedett, tehát nem sikerült ráhúzni. Az volt a mondás, hogy kriptokatolikus, tehát hogy kvázi visszanyúl a katolikus hithez, mint református, újra akarja úgymond írni ezt az egészet, amit a protestantizmus elindított, és ezeket a vádakat, ezeket lesöpört a magáról, Várbenyámin, és ezután újra segédlelkészként, illetve tudom mondtam, lelkészként is tud szolgálni már a 20-as években, tehát egy rövid ideig tartó rendelkezési állományba való helyezés volt. Tehát 1926 és 27 között zajlott le ez az egész felfüggesztés.
És akkor, ha így belegondolunk az ő szolgálati idejébe, akkor ebben azért vannak nehéz történelmi évek, ott a 40-es évek közepe, mondjuk ebben az időben ő hogyan szolgált lelkészként, hogyan élte meg ezeket az időszakokat, a háborút?
Igen, hát el lehet gondolni, hogy az eddig elmondottak alapján, hogy hogyan éli meg. Hát természetesen, ami jött rendszer, az előbb pont nem értett egyet. Tehát ahogy radikalizálódott a Horthy korszak, ugye a német megszállástól kezdve, ő egyre inkább fordult, vagy még inkább fordult például az ember üldözések áldozatai felé, tehát itt konkrétan a zsidóság felé. Ő is benne volt abban a képviselőtestület által létrehozott bizottságban például, amely Kiskolas városában 1944 májusában meghatározta, hogy hol lesznek a gettónak a határai, és minden áron el akarta ő is kerülni azt, hogy ez valami szörnyűséges hely legyen. Olyannyira próbálta segíteni a saját ismerőseit, hogy ő maga, bár erre nem volt engedélye, és teljesen szabálytalan volt, bevonult a gettóba, és már csak azért is bement és beszélgetett, mindenki megrökönyödésére nyilvánvaló módon, mind a gettóban, lévők, mind a gettó kívül élők számára megrökönyödés volt az, hogy valaki csak így bemegy a gettóba, de ő direkt tüntetőleg 44 májusában ment a gettóba, és próbálta bíztatni a barátait, hogy nem lesz semmi baj. Hát sajnos pont az a család, akivel jobban volt közülük, alig-alig jöttek vissza a Grósz család. Annak túlélői természetesen a Grósz család, van a holokausztnak, de nagyon kevesen tértek vissza. Úgyhogy ez is egy nagy szívfájdalma lehetett neki később. Úgyhogy igyekezett, hogy próbált segíteni, valószínűleg még élelemmel is próbálkozott, azt is bejuttatni, bár pont a halasi gettó nem volt ilyen szempontból problémás, közellátásilag rendben volt a halasi gettó, de ő próbálkozott segíteni, próbált felszólalni, hogy ez így nem lesz jó, de hát nyilván pontosan tudjuk a történelmi eseményeket, nem túl sokat számított, hogyha bárki ott helyben próbált ellenállni. Embermentést azt ilyen szempontból nem tudta nagyon elősegíteni. Egy lelkésztársa, Máté Elek, akiről majd lehet, hogy egyszer majd fogunk majd még beszélgetni, ő sokkal inkább segítette, de ő is inkább a budapesti zsidóság mentésében jeleskedett, Van Benjaminnak nem volt meg a lehetősége, meg lehet, hogy nem is látta túl sok értelmét ezen az úton elindulni, már hogy mondjuk keresztleveleket kiállítani, és stb. Tehát lehet, hogy ő ezt nem látta olyannak, amiben érdemes lenne belefogni. És hát később, amikor megjön ugye a kommunizmus, 44-45-től Kiskunhalas is, akkor pedig természetesen a kommunisták által üldözött embereken igyekszik segíteni, illetve hát ő maga is többször is olyan prédikációkat mond el, amik hát pillanat szóval is ma már úgy mondani antikommunista prédikációk vagy beszédek. Ő így próbált fellépni, természetesen tiltakozott az iskolák és különböző egyházi ingatlanok államosítása ellen is. Hát nem sok sikerrel, ezt is tudjuk történelmileg, ennek túl sok értelme nem volt. Konfliktusos volt, ugye pontosan tudjuk, hogy főleg 50 után folyamatosan átalakul mindegyik keresztény egyház, létrejön ugye az állami egyházak hivatala, és hát komoly nyomást nehezedik innentől kezdve az egyházkerületekre, hogy a konfliktusos papoktól, a konfliktusos lelkészektől, főként azok, akik már nyugdíjhoz közel állnak, vagy már akár nyugdíjas korúak, azoktól megszabadulni, hogy ne legyen probléma. Úgyhogy ő is ebbe belekerül. Én magam azért is írtam Ván Benyelmiről, mert ő meg ráadásul ezt egy kicsit, hogy is mondjam, túl sok legendával tűzelte tele, tehát ő egy kicsit úgy adta elő, mintha tényleg így üldözték volna a lelkészi szolgálat végzése alól, holott arról volt szó, hogy egyszerűen betöltötte a nyugdíjat, és hát ezt szolgált alól egyszerűen felmentették és nyugdíjazták. Ő azt állította, hogy ki is tiltották Kiskunhalas városa területéről, és azért kellett elköltözni a Kiskunhalasról a nem túl távoli Szank községbe. Hát ez nem igaz, tehát nem volt semmilyen kitiltás. Szabó Gábor Esperes úr is kutatta ezt egyébként, hogy Ván Benyámit valóban kitiltották a Kiskunhalas városából. Ő is arra a megállapításra jutott, amire én is, hogy nem tiltották ki Ván Benyámit. Egyszerűen valószínűleg mondjuk ki, hogy megsértődött és inkább elköltözött Halas városából. És hát ilyen kicsit visszavonultam, ilyet kezdetben házi állatai körébe vonult vissza, általában szeretett szarvasmarhákat tartani, és hát őket tartotta gyakorlatilag már csak ilyen jó barátainak. Aztán pedig ahogy kezdett felengedődött a 60-as, 70-es években a komorsága, elkeseredettsége, úgy egyre inkább már kezdett visszatérni az egyházi, úgymond egyházi szolgálatba, akét, hogyha esetleg hívták, hogy menjen segítkezni istentiszteletre, vagy bármit segíteni a parókiákon, a környéken, Szank környékén, Halas környékén, akkor ő szívesen megjelent egyébként. Tehát ilyen módon élt visszavonultságba a 40-es évek emberüldözése, vagy a 40-es évek borzalmas szélsőjobboldali, szélsőbaloldali korszakai követően.
És mind sértődhetett meg Kiskunhalas tekintetében? Erre sikerült-e valami forrást vagy történetet találnia?
Leginkább ugye a sértődésnek az oka pont ez, hogy nem is igazán Kiskunhalasra sértődött meg, hanem magára az egyházára, hogy ugye ezeket az 53-ban így kvázi kényszer nyugdíjazzák őt, azonnali hatállyal nyugdíjba küldték, nem is nagyon figyelmeztették, hogy ez ne fog következni, egyszerűen hartára volt összehívva egy esperesi gyűlés, és hát ott közölték vele, ott is csak így gyakorlatilag szóba, aztán később kapta ezt meg írásba, és én azt gondolom, hogy egyszerűen nem akart ezzel tovább foglalkozni. Úgy érezte, hogy úgy mindenki összeesküdött ellene. Ugye maga a gyülekezet ezzel nem tudott mit kezdeni, nem tudtak felszólalni ezzel ellen, nem tudták megmenteni ettől. Lehet, hogy szerette volna, hogy mondjuk tiltakozzanak, vagy tüntessenek érte, ez nem történt meg, és akkor egy kicsit úgy sértődötten távozott egy jó 10-15 évre Kiskunhalasról.
Miért kezdett el ön Ván Benyámin után kutatni, keresni, az ő életével foglalkozni?
Egyik legfontosabb, hogy azt gondolom, hogy én, ahogy mondtam is, 80-as évektől kezdve én sokat hallottam az ő nevét, azt sem tudtam, hogy kicsoda, aztán ugye egy idő után csak rákérdeztünk. Nem akartam nagyon foglalkozni a Ván Benyáminnal addig, amíg tudtam azt, hogy vannak olyan kutatók, meg vannak olyan személyek, akik ezzel komolyan foglalkoznak, mint annak idején Darányi Mária, vagy Vágyné Vál Judit, és nem akartam az ő kutatási területükre bemerészkedni, de miután ő közülük ugye már Darányi Mária nem él, és volt ez a legenda, hogy mégis a vámbengyel, mint az készenjük, miaszták, vagy nem, tudott-e zsidókat menteni, vagy nem. Ezért elkezdtem az ő életével foglalkozni. Nagyon nagy hatással volt rám természetesen a még élő család, dr. Vál Lajost, mindenféleképpen kiemelném, de Vál Lászlót, egykori városi főkertészt is kiemelném. Ők viszont akárhányszor találkoztunk, mindig meséltek a vámbengyelvíról, mindig mondtak példákat vele kapcsolatban. Ugye itt a Vál Zsuzsánál, amikor beszélgettünk, ott a Vál Zsuzsának is volt egy zsidómentése, ahol ugye a vámbengyelvít ebbe segítette, és ugye foglalkozom holokauszttal is. Azt éreztem, hogy most már valamit azért érdemes lenne írnom az eddig kutatásaim alapján is, de akkor itt van ez a legenda a kényszernyugdíjazása és a városból való kitiltással kapcsolatban, hogy ezeket sűrítsük össze. Ráadásul a Napraforgók című könyv szerintem is egy nagyon jó könyv. Még nem sikerült teljesen végigolvasnom, de több részletet is. Ja, mert hogy kiderült, hogy az, ami később ki lett adva a rendszerváltás után, az csak részleteket közölt a Napraforgókból, és később jöttem rá, hogy én csak a részleteket olvastam, vagy bizonyos kiemelt részleteket olvastam el, és az eredeti 24-ben megjelentett, még mindig nem olvastam el, de az is nagy hatással volt rá. Úgyhogy hát több, ilyen szempontból több lábon áll az én indítatásom, hogy vámbengyelvénnel kapcsolatban írjak, és hát rám, megmondom őszintén, nagyon nagy hatással volt, a Rádai levéltárban őrzik az iratainak egy jó részét, a megmaradt írásainak jó részét, és azok is nagyon nagy hatással voltak rám. A saját magán blogomon, a feketeváros.blog.hu-n szoktam közölni vámbengyelvintól írást, és van is most tervben nálam, hogy fogok majd tőle írást közölni. És annyira nagy hatással volt egyébként az emberekre, hogy egyébként egy egykori segédlelkészének a fia adott oda nekem egy vámbengyelvin írást, amit nem jelent meg, és azzal is feltett szándékom, hogy majd fogok foglalkozni, és meg fogom ezt is majd valamilyen formában, valószínűleg digitálisan jelentetni, mert szerintem az is egy fantasztikus írás műve, amit egyébként egy teológus évfolyamtársáról írt, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon messzi távoli időben röpíti vissza az embert az 1910-es évekbe, az a történet, meg az az egész sztori, meg az ember típus, ami már nagyon kiveszett a mai világból, aki, hogy is mondjam, tehát a hithez ennyire közel áll, és a természethez ennyire közel áll, és az emberekhez ennyire közel áll.
Ön, mint aki a legtöbbet foglalkozik Vám Benyáminnal szerintem napjainkban, hogyan látja, hogy milyen az ő emlékezete? Jó, oké, beszélt már arról, hogy például a látrányiak nagy tisztelettel emlékeznek rá, de hogy a református egyházban, vagy Kiskunhalason, akár a gyülekezet, akár a város, hogyan emlékeznek rá, vagy mennyire ön keltette föl az érdeklődést, hogy ja, volt nekünk egy Vám Benyáminunk, és akkor emlékezzünk rá.
Még egyszer mondom, tehát nem akartam előtolakodni ezzel, ugye 90-es években én ráadásul még középiskolás voltam, és épp hogy egyetemista lettem, tehát akkor is már emlékeztek rá, ő ugye 1985-ben hújt el, de már a 90-es évek közepén, tehát 95-ben és a 10 éves évfordulóra is már megjelentetnek ugye az írásaiból könyvet, illetve van konferencia. Aztán a 2000-es években is foglalkoznak vele természetesen, a 2010-es években is, de azt láttam, hogy akkor most akkor a 20-es évek az lehet, hogy rám várt, és egy nagyon kedves, egykori, félig meddig rokonával, félig meddig ismerősével, ugye utcanév is van ellenezve róla Kiskunhalason, azt megjelöltük azt az utcát egy emléktáblával. Rémedi Imre barátom volt az, aki ezt állította, de ott volt természetesen a Ván család is, és az egész városból a tisztelői, az idősebb tisztelői, hogy vagy emlékeztek, vagy a szüleiktől hallottak Ván Benyáméről, tehát ilyen módon is őrizzük az ő emlékét. Én vezetek egy egyesületet, a Pásztortűz Egyesületet, megemlékeztünk róla az irodalmi körünkbe, pont az irodalmi tevékenysége miatt, és ott is ott volt a Ván család. Tehát, hogy ilyen szempontból én is próbálok ezzel foglalkozni. Én most azt láttam, hogy talán erre van is nyitottság a Ván család részéről, és én azt látom, hogy most más nem foglalkozik már ilyen behatóan vele. Akkor valakinek úgymond vinni kell a fákja lángot tovább, hogy megmaradjon az ő emlékezete valamilyen formában, és hát most, hogy évforduló van, ugye ebben az évben, ezért is kiemelten fontos nekem, hogy beszéljünk már Benyámiról.
És a református egyház részéről, tehát most nem feltétlen a helyi gyülekezetekre gondolok, hanem ennél magasabb fórumon.
Mivel nem vagyok református, ezt a vonalat ugye nem nagyon tudom követni, én azt gondolom, hogy ő egy kvázi jegyzett lelkész, de pont azért, mert ilyen kicsi megosztó személyiség volt, valószínűleg Látrány és Kiskuhalas az, ahol igazán az ő emlékezete meg fog maradni, de én azt gondolom, hogy ez így van jól.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Végső István történésszel beszélgettünk Ván Benyámin református lelkészről.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.